aktuális, fókuszba hozzuk.
Kedves hallgatóink, következik az aktuális című műsorunk, és a mai témánk az aktuális téma, mint ahogy a név is elárulja, hiszen az Európa Parlamenti választásokkal fogunk foglalkozni, illetve ugye a népszavazásokkal is, meg hát ugye Magyarországon helyhatósági választások is voltak, tehát azért sok minden történt. Ezekre fogunk most egy kicsit rápillantani, és van két vendég is a stúdióban, méghozzá két felelős szerkesztőt köszönthetek itt a stúdióban. Kérem Eszelés Jutkát, a Népújság felelős szerkesztőt, és Pisznyák Attilát, a Muravidéki Magyar Rádió felelős szerkesztőt. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Én is köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük talán akkor a választásokkal és helyi vonatkozásban, ugyanis Szlovéniában az Európa Parlamenti választásokon, ugye hivatalos adat szerint most 41,45% volt a részvétel. Ami jó, mert magas, tehát ilyen még nem is volt, viszont a 41,5% így durván mégis szerintem alacsonynak számít. Persze itt ismételt ugye lendve az egyik kiemelkedő, ami megint ott van a végén a részvételi arányban. Mi lehet a gond? Miért van az, hogy Szlovéniában és azon belül pedig még itt lendve és mi környékünkön ilyen alacsony a részvételi, tehát de nem csak európai parlamenti választásoknál, hanem ugye itt bármilyen választásokról beszélünk, a részvétel mindig arány, alacsony.
Hát szerintem most átlagban azért volt magas, először talán kitérnék arra, hogy miért volt magas, hiszen nem csak ugye európai parlamenti választások voltak, hanem párhuzamosan ugye véleménynyilvánító referendumok is, és szerintem ha külön-külön lettek volna, tehát ha külön lett volna a parlamenti, biztos, hogy kevesebben lettek volna, illetve ha külön lettek volna szerintem a véleménynyilvánító, azon is kevesebb lett volna szerintem, mint 40%. Hogy miért alacsony, viszont közben például ugye Lendván, ahol általában ilyen 30% körül van a részvétel a választásokon. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem ennek van egy társadalmi háttere, és szerintem a leginkább az bújik meg az emberekben, vagy a hozzáállásban, hogy egy szavazat úgy sem számít, hogy én nem számítok. És akkor, ha én nem számítok, akkor el sem mennek szavazni. Viszont a másik oldalon, hogyha ez a 31 lenne 40-50%, az már kihatással lenne végeredményekre is. Tehát itt szerintem az embereknek változtatni kéne azon a hozzáálláson, hogy egy szavazat nem számít.
Hát egyébként ez lehet akkor az, hogy tehát kicsit ilyen csalódottság, vagy nem hiszünk a demokráciában? Tudom, a Népújságban is azért többször lehetett már olvasni, mert minden választások után fölmerül ez a kérdés.
Minden választások után azt tapasztaljuk, vagy azt látjuk, hogy ugye itt Lendván, vagy a Lendván járásban még leginkább megint az utolsó voltunk az országban, szóval tényleg a legalacsonyabb volt a részvétel a Lendván járásban, 31,23% pontosan. És egy érdekességet elmondom, olvastam egy felmérést még a választások előtt egy ilyen 2-3 hónappal, hogy milyen lesz a részvétel mondjuk Szlovéniából, és akkor 58%-ot mértek, hogy lesz a részvétel, amit úgy gondoltuk, hogy wow, felébredt a szlovén nemzet, vagy a Muravidék is, hogy többen el fognak menni szavazni, de úgy látszik, ez nem jött be, ez a felmérés téves sem volt, illetve az emberek megváltoztattak, mert pedig akkor, mikor el kell menni már az urnához szavazni, nem mentek el. Így, mert ez mindig úgy foglalkoztatott, hogy a Lendva vidék miért ennyire passzív, mikor a politikai kötelezettségét vagy jogait kinyilváníthatná, de úgy látszik, hogy nem változott már 10 éve keresztül, illetve 20 év után az EU-ban vagyunk, állandóan ilyen alacsony a szavazási részvétel, illetve a véleménynyilvánítási részvétel, még a referendumok ellenére is, ugye. Aztán én nem tudom, ez talán a Muravidék, most a Lendváról beszélek, a Muravidéki embernek ez a passzivitása a több kérdésben is. Talán itt látszódik a választási...
Mindig megjelenik. Lent vagy egy Lendvai járás pontosan, hogy Dobronak is például többek köztére tartozik, mert ezekről a részekről beszélünk. Ugye általában, amióta követem én is a választásokat, tehát bármilyen választásról van szó, azért Lendvai általában mindig az utolsó ötben szerepel, ami a részvételt illeti.
És ez talán kis érdekesség is, mindig ugye nagyon alacsony a tenger melléken az olasz közösség által lakott községekben is a részvétel, mindig alacsony, ha megnézzük a Szlovénia térképét, akkor ahol a legvilágosabb az itt a csücske, ahol lentve van, és a tenger mellék, nem tudom, már kezdtem egyszer azon is gondolkodni, hogy talán ott, ahol a nemzetiségél passzívabbak az emberek, nem tudom, ez csak ilyen hozzászólás, így, ami talán nem releváns a leginkább.
Igen, szerintem amúgy a demokrácia demokráciához föl kell nőni. Tehát nem biztos, hogy ugye itt főleg ugye az elmúlt 30 év elegendő volt Szlovéniában ahhoz, hogy az emberek fölnőjenek a demokráciához, mert ugye a szavazó jog az nem csak jog, sokszor hangsúlyozzák, hanem kötelezettség is kéne, hogy legyen. És azért tényleg szomorú azt nézni, vagy azt látni, hogy azért országos szinten egy 50%-át nem éri el azoknak az aránya, akik elmennek szavazni, tehát az 50%-át nem, idézőjelben nem érdekli, hogy mi lesz az ő jövője, vagy igazából nem is akar érte tenni, tehát ezen valamilyen féleképpen kéne változtatni, mert közben azért az európai országokban, ha nézzük, van, ahol 70%-os a részvételi arány, ugye Belgiumban például kimagaslóan magas, úgyhogy szerintem idő kell ahhoz, illetve lehet, hogy valahol nevelés is, hogy a következő generációkat úgy neveljük, hogy igenis el kell menni, és véleményt kell így is nyilvánítani.
Néhány helyen ugye még kötelezővé is tették a választásokon.
Igen, mondjuk Luxemburgban mindig nézzük, hogy milyen magas a választás arány, illetve ott a büntetések járnak, ha nem mensz el szavazni. Mert ez kötelezettség, és hogyha háromszor nem mentél, akkor nem tudom, mekkora a bírság. Úgyhogy ott kicsit stimulálva vannak az emberek, hogy elmenjenek, de nem tudom, hogy ez megoldás-e.
Egyébként Németországban is ugye most magas volt a részvétel, az 65% körülé, ott viszont idén először szavazhattak a 16 évesek is, tehát ugye lejjebb vitték a korhatárt. Szlovéniában esetleg ez tudna valamit mozdítani, vagy...
Hát most ez érdekes kérdés. Én gondoltam, hogy a nagyobb lesz a részvétel, mert a fiatalabbak már többet tudnak az euróról, többet utaznak, már az Európai Uniót már máshogyan tekintik, mint az idősebb korosztály.
Sőt, aki 16 éves, az már
az Unióban született, de úgy látszik, hogy Szlovéniára ez nem jellemző, mert nem a választási arány nem növekedett a fiatal választók csalásával sem.
Szerintem a fiatalok eleve passzívabbak az ilyen kérdésben. Most nem tudom, hogy mennyire lenne, vagy tehát maga a társadalmi, ha megnéznénk, hogy milyen elosztásban, tehát életkori elosztásban szavaztak például Szlovéniában, érdekes lenne, de szerintem inkább az idősebb korosztály az, aki még mindig rendszeresebben megy el szavazni, a fiatalok talán kevésbé. És ez sok helyen szerintem problémát okoz, főleg azért, mert talán a jövő, a közeljövő vagy a középtávú jövőt azért lehet, hogy mégiscsak a fiatalabbak látásmódja tudná leginkább befolyásolni ebbe vagy abba az irányba, viszont még mindig szerintem nagyon-nagyon alacsony a fiatal választópolgároknak az aránya.
Lehet azt mondani, vagy tudjuk utána azt is bizonyos formában fölróni az egésznek, hogy a politikusok nem tudják megszólítani az embereket, vagy olyan témákat kínálni nekik, hogy azt mondanák, hogy igen, elmegyek és mellette szavazok, vagy elmegyek most választani?
Hát nem tudom, hogy a söntés mellett mindenki politikus tud lenni, meg ugye foci szelektor is, és sok helyen szóba kerül a politika, de úgy látszik akkor, mikor tényleges véleményt kell mondani, vagy valamit tenni, azért elmenni szavazni, vagy nem tudom, aktívan politikai szerepet vállalni, szóval kiállni valami gondolatért, így meg akkor visszavonulunk.
Megakad.
Igen.
Megakad
és érdekes ugye itt az a retorika, amikor ugye az emberek azt mondják, hogy na rá pedig nem szavazok. Rá biztos, hogy nem fogok szavazni, de nem azt mondja, hogy kire szavazna, hogy ki az, aki szimpatikus neki, hanem azt tudja hangsúlyozni, hogy ki az, aki unszimpatikus, ki az, akivel nem szimpatizál. És szerintem, amíg az emberek ilyen beállítottságúak lesznek, az pont azt fogja eredményezni, hogy nem megy el a végén szavazni, mert nem valami mellett áll ki, hanem valami ellen áll ki. És ez általában kontraproduktív szerintem.
Ez Szlovéniában egyébként utóbbi időben nagyon jellemző az, hogy valaki ellen szavaz, nem pedig valaki
vagy
mellett.
Pedig az ugye, hogy egyik opció se nyerte meg a tetszésünket, és akkor inkább nem megyünk el.
Az is akkor lehetséges. Apropó opciók, ugye Beszélgettünk már műsor előtt arról, hogy valamilyen formán azért mégiscsak a papírforma jött be, ami a szlovén eredményeket illeti. Ilyen esetleg kisebb kérdések merültek föl, hogy akkor most az SZDSZ 3 vagy 4 mandátumot tud-e szerezni, hogy fog szerepelni a Szoboda 2 vagy 3. És hát akkor a végén ugye úgy alakult, hogy az SZDSZ 4 mandátumot szerzett, a Szoboda 2-t, a Veszna 1-et, ugye Prebilics, aki Kocsavje környékét tudta elsősorban megszült, tehát hogy ott is polgármester. Az SD szerzett egyet, illetve az NSZI, miközben nagyon közel volt még az SLS, tehát ott azért kemény csata folyt, hogy ki fog odajutni, tehát Matyás Nemec, vagy esetleg Matej Tonin, vagy akkor végül mégiscsak Gregorčič. Ez érdekes volt. Mennyire számítottatok ezekre a...
Hát ahogy mondod, nekem mondjuk rá, én is az SZDSZ-t vártam az első helyen. Kérdés tényleg az volt, hogy 3 vagy 4 mandátummal. A Szvoboda az mindig egy talány szerintem, mert ahhoz képest nem szerepeltek rosszul szerintem, tehát csak egy 8%-kal maradtak el az SZDSZ-től, ugye viszont ez már 2 mandátumot eredményezett, vagy azzal kevesebb. Szerintem ami meglepetés, az a Veszna, tehát ugye egy zöld pártról van szó, aminek nincs is nagy tradíciója. Én őket mondjuk rá nem vártam tőlük mandátumot.
De viszont ott volt egy húzónév.
Ott volt egy húzónév, és igen, és őt nem tudtuk, hogy ő hogy tud mondjuk rá ott Kocsavje, ahogy említetted, Kocsavje környékén mobilizálni, és úgy tűnik, hogy ez bejött neki, tehát van ott akkor a támogatottsága, hogy van, aki szavazott rá, illetve nem felejtsük el, azért Szlovéniában másutt is kapott. Persze nem akkora arányjal. Ami szerintem meglepő, az a szlovén demokrata párt, az SD, hogy szinte fejfej mellett ugye az NSZ-vel, illetve a szlovén néppárttal végzett, és talán a hármők közül ők jöttek ki idézőjelben győztesen, de nem nagyon lehetnek elégedettek szerintem ezzel az eredménnyel.
Hát mondjuk azért Prebilicsnél is, hogy a Vesznának hozzák a tenni, azért Prebilicsnek van egy országos ismerettsége is, tehát ugye ő már több kampányban is részt vett, ezért akkor könnyebb is. Tehát ugye a felismerhetőség az választáson ára az nagyon fontos szerepet játszik.
Többen kommentáltak itt a Veszna esetében, ugye, hogy lehet, hogy így a Szvobodának a választóit vitt el, akik már nem elégedettek a kormánypárttal ilyen-olyan okok miatt, és baloldali szavazók, azok most a Veszna mellett szavaztak, és így is kapott több szavazatot. Másrészt pedig biztos kamatoztatta államelnöki ugye, kampányban, vagy elért jó eredményét, és úgy mint hogyha hallottam, hogy a fiatalok, ahogy beszélgettek, több fiatal is rászavazott.
Tehát a fiatalokat megszólította.
Még valamilyen módon ez a zöld téma, igen.
Igen, meg szerintem azért neki van egy kisugárzása, tehát ő úgy jött ebbe bele, hogy talán tényleg a legnagyobb kérdőjel volt, és ő pozitívan tudta szerintem végigvinni ezt a kampányt. Az egész kampány folyamatot, amennyit én végigkövettem, azért érzékelhető volt az, hogy van tartalom mögöttük, és hogy szeretnék ezt megcsinálni, és sikerült is nekik, és nem is egy rossz csapattal álltak föl, tehát így aki azt mondom, hogy tényleg nem tud kire szavazni, és nem akar a régiekre szavazni, nekik volt egy alternatíva a Veszna.
Igen, ők egy alternatívát jelentettek most mondjuk a bal oldalon.
Így van, egyébként az is még érdekes, hogy azért Prebilics több szembesítésnél is, vagy több szembesítés alatt azért a jelenlegi kormányt is eléggé támadta. Tehát ugye akkor itt lehetett igen, akkor gyűjteni a...
Valahol ő még ezt teheti, mert ugye nincs kormányban, és akkor így tudjuk, hogy könnyebb kívülről kritizálni, mint belülről dolgozni.
Hát őszintén ugye nekem az az érzésem, ez a mostani kormánykoalíció a Szlovéniában, hogy kicsit egymást eszik meg. Tehát negatív értelemben a Szvoboda is szerintem veszít azért, mert koalíción van például a Levicával, és a Levica is lehet, hogy azért veszít, mert koalíción van a Szvobodával. Nem tudom, tehát nem igazán, tehát ugye tehát a maga a szlovén parlament sem indokolja, hogy ekkora legyen a koalíció, ők mégis belementek abba, hogy ugye 3 párt alkossa a kormánykoalíciót. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége. Eddig még valahogy azért Golob ezt így összefogta, nem voltak nagyobb nézeteltérések, de még azért csak a felénél járunk a szlovén parlamenti ciklusnak, úgyhogy itt még lehet azért meglepetés az elkövetkező két évben.
Na, a Givenje Szoboda talán még...
Ja, hanem itt csak vissza akartam térni egy kicsit még az SZD-nek, Attila említette az SZD pártnak a szereplését, hogy kicsit megnéztem az eredményeket a 2019-es választásokra, ugyan az SZD nagyon erős volt ugye Muravidéken, Muraszombati mind a két körzetben, és több mint 30%-ot kapott 2019-ben, miközben most ott is az SZD nyert. Úgyhogy itt az SZD a vidékünkön is elég lényegesen veszített. Igen.
Egyébként a Givenje Szoboda is nagyon érdekes, mert ők például Irán Jóveva és Marian Sárec jutottak be az Európa Parlamentbe, ők mind a kettő ugye a lista Mariana Sárca pártból ismertek, amiket a Givenje Szoboda beolvasztott. Viszont volt az LMS-nek még egy képviselő, Kemen Grosel, akit ugye úgy volt, hogy ott lesz a listán, aztán kizártak. Ő egy másik listán indult, és egyes számítások szerint ugye több mint 10 000 szavazatot szerzett, és a Givenje Szobodának nagyjából 7 000 szavazat hiányzott meg ahhoz, hogy 3 képviselőjük legyen. Eltaktikázta magát Golob?
Hát lehetne így is talán mondani, ugye nem jót tett valószínű, vagy látjuk már, hogy nem jót tett, meg gondoltuk is valószínű, hogy nem fogjuk jót tenni neki ezek a párton belüli viszályok, vádaskodások, szóval ilyen szennyes mosás ugye, egy héttel a választások előtt. És akkor kicsit meginogott lehet bizonyos választó polgár, aki Szoboda mellett voksolt volna, hogy hát talán mégsem, vagy nem ment el szavazni, vagy nem mellette szavazott.
Hát ugye Attila említett, hogy a koalíción belül, de még a Szobodán belül is voltak azért nézeteltérések.
Azért azt le kell szögezni, hogy ugye a Szoboda az egy kicsivel több mint 2 évvel alakult párt. Ott még azért azok a mechanizmusok, amik egy SZDSZ-ben vagy egy SZD-ben akár még nincsenek meg. És nem biztos, hogy megengedhetne magának egy ilyet, főleg így egy ilyen kampány hajrában, hogy bárkit is kizárni. Még hogyha van nézeteltérés is, ezt akkor is valahogy végig kellett volna nekik vinni. És szerintem lehet, hogyha nem is lenne meg a 3, de biztos, hogy jobb lenne az eredményük, illetve hát azért ne felejtsük el, hogy több mint valószínű a Veszna a Szobodától, ugye, amit már említettünk, hogy azért ők tőlük vihették el a legtöbb szavazatot, itt ugye a számítások szerint.
Említsük azért meg akkor a referendumokat is, ezek ugye elsősorban véleménynyilvánítók voltak, tehát nem kötelező úgymond a kormányt semmire, és 2-nél azért eléggé egyértelmű volt az arány. Itt először is ugye az eutanáziáról, amikor van szó, ott majdnem 71% volt, aki mellette voksolt, illetve a orvosi használatra való gender, tehát ott is 66,66%, érdekes szám alakult így ki, akik támogatták. Viszont a másik két referendum kérdésnél. Tehát ugye az egyik, hogy preferencia szavazat, ott 54,83% szavazott igennel, miközben a gender felhasználása saját használatra ott 51,53%. Tehát az első kettő említett referendumnál még azt mondjuk, hogy eléggé egyértelmű, hogy mit szeretne a lakosság. A másik kettőnél nagyon közel vannak egymáshoz. Most a kormány mondhatja azt például egy 51,53%-ra, hogy így döntöttek, és akkor ezt megszavazzuk, vagy mondhatják azt, hogy legalább egy 55%-ra, mert nagyon megosztott ebben a két kérdésben az ország.
Hát visszatérve még kicsit ugye a parlamenti választásokra is, illetve az eredményekre, mondjuk a referendumoknál bejött a kormánynak a számítása, a kormánypártoknak, viszont ugye azzal, hogy ők egy napra időzítették a referendumokat, tehát a véleménynyilvánító népszavazást és az európai parlamenti választásokat, ahhoz képest rosszabbul szerepeltek az európai parlamenti választáson. Tehát szerintem ők abban bíztak, hogy a 4 referendumi kérdéssel tudják a saját bázisukat mobilizálni, viszont az eredmény, ugye az európai parlamenti eredmény pedig pont azt mutatja, hogy inkább az SZDSZ jött ebből ki győztesen.
Na, ennek ide kapcsolódva egy érdekes véleményt olvastam, hogy valójában a referendumok azt mutatják, hogy a szlovén választó emberek, választó tömeg még mindig baloldali, de viszont elégedetlen a kormánnyal. Azért nyert ennyibe az SDS az európai választásokat, mert végül is támogatta mind a négy kormány által feltett kérdéseket a referendumon, szóval igen, most, hogy az arány az most ugye különböző, de igen, úgyhogy a választó tömeg még mind a baloldali, de elégedetlen a kormánnyal. És lehet, hogy van ebben valami.
De egyébként a két közeli eredmény azért az szerint eléggé mutatja azt is, hogy azért Szlovénia is ilyen két részre van valahogy. Szóval, tehát ilyen Mennyire látszik ez?
És szerintem ez a két eredmény azt mutatja, hogy azért annyira nem, a két pólus nem, tehát nincs elbillenés nagyon egyik vagy a másik oldalra. Ahogy te is mondod, hogy ez az 50 egész valami kis százalékos győzelem, azért ez nem lehet egy olyan 90%-osnak titulálni, mert nem az, és valóban ott van az, hogy lehet, hogyha már 40-nel többen elmennek szavazni, már ugye átbillen valahova, máshova a nyelv, viszont szerintem a másik kettő az inkább azt mutatja, hogy azért Szlovénia egy ilyen liberális beállítottságú, mindig is így a nyugathoz kötődő ország volt, és nem csoda, hogy azok a döntések, amik egy nyugati országban már rég, amiket már rég meghoztak, azok lassan ide is le fognak szivárogni. És ilyen formában mindig is fogják támogatni nagyjából azokat a törekvéseket, hogy például ugye marihuánának az orvosi felhasználása, mert hát miért ne teszik fel a kérdést?
Tehát az orvos előírja,
hogyha az valakin segít, miért ne? Ugyanez ugye az eutanázia, tehát az évvégi, vagyis az életvégi döntésnek a lehetősége. Ez is egy olyan fontos dolog, ami azért már sok helyen nem számít tabunak. Most lehet, hogy ez volt az első lépés ahhoz, hogy kicsit ezt a tabut elhessegessük, és elkezdjünk róla beszélni. Fontos az is, hogy ugye köztudatba kerültek ezek a témák. Itt nem csak a véleménynyilvánító referendumnak nem biztos, hogy folyamatosan az eredménye az, ami fontos, hiszen nem kötelezi a kormányt semmilyen döntésre, viszont lehet, hogy fontos az, hogy ez közbeszéd tárgya lett.
Igen, szélesebb, szóval több elmet érintett, nem csak azok, akik a vitákat hallgatták, hanem most a referendumról valószínű a lakosság többsége ugye most hallod, vagy tudta, hogy valamiről dönteni kell. És itt a preferens szavazatnál, ugye ez most szinte egyértelmű, hogy a lakosság és a választópolgárok ezt ugye támogatják, szeretnék, hogy lenne, mert használták is erőteljesen ugye már európai parlamenti választásoknál, hiszen szinte minden parlamenti képviselő, aki most az Európába megy, preferens szavazattal került. Szóval az emberek értékelik ezt, hogy emberre kell pontos, konkrét embernek adják a szavazatokat, nem egy listának, ugye? Most azon belül persze osztódnak ezek, de van lehetőség, hogy a te jelöltet kap.
Ez mondjuk ez azért egy jó mechanizmus is lehet, mert most például, hogyha egy pártnak megvan az, hogy oké, téged delegálunk az Európai Parlamentbe, mert lojális tagunk vagy X éve, szeretnénk, ha odaült, viszont az emberek nem elégedettek az ő elmúlt ciklusával, az ő munkásságával, és akkor azt mondják, hogy hát oké, hogy a párt szeretné, de mi meg nem. Mert a párton belül lehet, hogy vannak olyanok, akik tudnának. Például most nem azért, de itt van egy Zala Tomás, és ugye az SDS listáján indult.
Az utolsó közt,
fiatalként, de egy olyan kampányt tudod, és mindenki az ő kampányát dicsérte, baloldali, jobboldali sajtó is, hogy egyszerűen meg tudta szólítani az embereket. Tehát tudod valami frisset, valami újat mutatni.
Ő már ezeken a szociális médián is, és ez teljesen másabb kampányt folytatott, mint a klasszikus kampány. Igen. A klasszikus kampányban talán nem is volt most az idén annyira,
annyira
a szembesítéseken kívül, amit a tévé, de nem is volt abból sem, mennyire követtem túl sok, vagy nagyon sok.
A Levica párt is próbálkozott a TikTokon, és különböző videókat gyártottak, hát nekik annyira nem jött be.
Én őszinte leszek, a Levicába érzem a leginkább azt, hogy ők kicsit identitásukat vesztették. Tehát azzal, hogy ők belementek, ők tipikusan az a opozíciós pártként tituláltam őket mindig.
Ott tudnak működni.
Ott tudnak ők működni, ők mindig akkor tudnak működni, ha meg kell mondani a tutit, a frankot, a okosnak kell lenni, de amikor viszont már párt, ugye most kormányon van, azért ez nagyon-nagyon sok megalkuvással járt, főleg nekik, mert azért nekik egy nagyon-nagyon szép, hát idézőjelben szélső balból kellett egy nagy középre
kicsit radikálisabb. Tendálni,
igen, vagyis radikálisabb. Igen. Tehát a radikálisabb világból kellett valahova ide középre tendálniuk, és szerintem az ő szavazó bázisuk ezt azért érzi, és ők nem fognak soha ezen a 4-5%-on túllépni. A másik dolog meg azért nem, mert valahol ugye vidéken meg nincs is meg a támogatottságuk, és meg se tudják szólítani a vidéki embert.
Igen, a Levice egy tipikus urbánis vagy városi párt, ugye, és az ők esetikben mondjuk mondhatjuk azt, hogy senki sem immun arra, hogy a hatalomra kerüljön.
Hát például ugye a Levicának a listán is érdekes volt, hogy a 9 személyből, aki szerepelt a listán, 80 Ljubljanából voltak. Tehát abból is 6 a közvetlen igen, központból, tehát azért sőt, a 9. is Kamlikból volt, tehát ugye az is közel van. Tehát látszik, hogy nagyobb városok. És talán még annyit, hogy előtte, mielőtt voltak a választások, sokat hallhattunk arról, hogy talán valamilyen módon próbáltak riogatni is, hogy Európa jobbra fog elmozdulni, vagy szélső jobbra. Ez mennyire jött be? Bizonyos szempontból igen, mert ugye például az Európai Néppárt is, azért jobboldali pártról beszélünk, és ugye ők kapták a legtöbb szavazatot, sőt, 10-zel többet, mint például 5 évvel ezelőtt. Akik egyébként veszítettek, azok a szociáldemokraták voltak, összességében főleg a Renew vesztett, tehát ugye a liberálisok, és a zöldek meglepően például.
Hát igen, ugye Európa ezek a választások kicsit azért jobbra tolódott, illetve erősebb lett a jobb közép, mint volt. Ugye hát mi hát erre minden a migrációs kérdések, a zöld politikának nem pontosan olyan zöld minden, mint mondják a zöldek. Ugye vannak neki negatív oldalai is, még vannak ugye, hogyha a próbetűkkel olvasunk, akkor minden nem olyan zöld, mint zöldnek van ugye titulálva, propagálva. Úgyhogy ezek mind hatottak arra, hogy az emberek kicsit máshogy szavaztak. Szóval jobbra tolódott mondjuk Németország, Franciaország következmények is vannak már, ugye?
Hát bár első, és hát vasárnap mindjárt igen, volt következik a Franciaországban, igen. Amikor Emmanuel Macron igen. Megtette a bejelentést. Egyébként Németországban is az az érdekes, az AfD erősödése, és a zöldek visszaesése nagyon, mert hát ugye egyrészt ez az úgynevezett energiewende, ami Németországban végbe ment, nem egészen olyan eredményeket hoz, mint amire számítottak, és még a 30 év alattiaknál is egy kimutatás szerint, tehát nagyjából a 5 évvel ezelőttihez majdnem 20%-ot vesztettek a zöldek, ami azért nagyon rossz, viszont az AfD nőni tudott annak ellenére, hogy néhány hete még elkezdett csökkenni a támogatottságok, utána pedig történt néhány esemény, hogy tudjuk Németországban is például egy rendőrt megöltek, és ezek akkor úgy tűnik, hogy inkább ebbe az irányba terelték a szavazókat.
Szerintem amúgy ezeken a választásokon látni, vagy az eredményeken lehet azt látni, hogy az emberek kicsit elégedetlenek az eddigi 5-10 év meddő politikájával, a szép nagy szavakkal, aminek nincs mögöttes tartalma néha. De ez szerintem igaz a néppártra is, tehát azáltal, hogy a néppárt erősödött Európában, nem fog változni az Európai Uniós politika, mert azért én nem érzem nagy különbséget tehát a néppárt között, vagy esetleg egy szociáldemokrata, vagy egy liberális európai politika között, és inkább jellemző mind a három legnagyobb tömörülésre, politikai tömörülésre a parlamentben, hogy azért, hogy viszonylag ilyen megalkuvóak. Most ezt nem pejoratív értelemben akarom mondani, de tényleg így mindig arra törekednek, hogy a legszélesebb körnek tegyenek jót egy adott pillanatban, amit néha nem lehet. És ugye szerintem pont ezek az eredmények mutatják azt, hogy néha viszont az emberek erősebb fölállást várnak el, néha erősebb kiállást bizonyos dolgokért. Hiányolják azt a valamilyen erőt ebben a parlamentben, vagy ebben az egész politikai rendszerben. Úgyhogy emiatt van szerintem az, hogy a fiatalok, ha jön föl egy Trumpot, ha idehozzuk. Ugye Trumpnak is hatalmas fiatal támogatói bázisa, és pont azért, mert a fiatalok valahogy éreznek benne valamit, hogy hú, ott van valaki, aki ugrál, aztán akar nekünk valamit. És
ezt, mert akar.
Mert látom rajta, hogy akar. És szerintem ez a fiatalokat valahogy megmozdítja. A másik dolog, hogy ugye most már Németországban itt van az a generáció, aki már kevésbé néz szembe a német nemzetnek a kollektív bűntudatával, ami ugye ered a múltból, hiszen már annyira eltávolodott ott a második világháborútól, és ezért is, mert 90-es években szinte elképzelhetetlen volt, hogy erősödne ugye a nagyon erősödne például a jobb oldal Németországban. Most meg ahogy ugye távolodunk a szörnyűség, a második világháború szörnyűségeitől, úgy látjuk azt, hogy ugye ezek a kötelékek is már kicsit lazábbak.
Hát másrészt meg ugye tapasztaljuk, mind aki mondjuk utazunk erről, vagy pedig ha nem is utazunk, hogy Európa változott az utolsó 10 évben, és változott, hogy rengeteg a bevándorolt, változik a struktúra, változnak. Szóval és ezek a változások eredményezik ezt a politikai változást is. Mert hát valamilyen okos politikát kell folytatni, hogy ugye konszenzus legyen, és hogy normális élet maradjon.
Egyébként az Európai teljes egészében nézve, hogy az Európai Néppárt a 186 mandátumot szerzett, a szocialisták 135-öt, a Renew, tehát a liberálisok 79-et, a zöldek 53-at, tehát ez több mint 400 a 720 fős parlamentben. Tehát az eddigi koalíciónak most is megvan azért a többsége, kényelmesen tud kormányozni, várható valamilyen változtatás, vagy aztán, hogy azért voltak itt jelek, hogy kicsit erősebben, határozottabban oda kell lépni, vagy folytatjuk ezt, ami eddig volt, de akkor lehet, hogy 5 év múlva pedig egy nagyobb pofonba lehet belefutni.
Hát valószínű, hogy valami konzekvenciákat ugye kell, hogy hozzanak a politikusok. Most itt ebből a stúdióból biztos nem fogjuk megoldani ezt, de valamiképpen gondolkodhatunk erről. Fontos, hogy gondolkodunk erről már úgy közösen, hogy mit kéne tenni, mert ugye párszor érzik, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, ugye, és valamilyen stabilitásra vágynak az emberek, olyan politikumra, amiben meg tudnak bízni, és ami áll a szavak mögött, ugye?
Amúgy szerintem az európai politika sok mindenben hibázott az elmúlt években. És ugye soha senki nem az vonta kétségbe, hogy segíteni a bevándorlókon, vagy nem segíteni. Inkább mindig talán a hogyan volt a kérdése. Ugye az ukrán háború is ahogyan kitört, szinte azonnal, ugye, most nem akarok én senkiről rosszat mondani, jöttek a gabonaszállítmányok, ugye tavaly arról beszéltünk, hogy azért alacsony a buza fölvásárlási ára, mert jön be az Ukrajnából, ugye nem kell vámolni, stb. Tehát idézőjelben könnyebben be tudott jönni, és ez mélyen érinti az itteni embereket, és ezzel nem elégedett, mert nem azt mondja, hogy ne segítsünk, de hogyan segítsünk a mi kárunkra? És ezt nem akarják. És ezért lehet, hogy ezért szavaznak akkor arra, aki odajön, és akkor azt mondja, hogy melyik, nem tudom, Europe First, vagy tehát valamit, és azt mondja, hogy igen, és az itteni embereknek először meg kell teremteni a békét, a jólétet, és utána tudunk másoknak is. És szerintem ez az a szociológiai gondolkodás menet, ami az emberekben sokszor lezajlik, főleg, hogyha az egzisztenciájuk is veszélyeztetve van. És ugye itt azért a korona után, az erős infláció után, a háborúnak az árnyékában azért sok mindenkinek az egzisztenciája veszélybe kerülhetett, ugye a megélhetések, a mindennapi, meg a drágulás, az inflációval, sok mindennel szembe kellett nézni, és hát ugye az ember amilyen bűnbakokat keres.
Igen, ugye a mezőgazdasági politikára rengeteg kritika hárul ugye az EU-ban, és valószínű, hogyha belásnánk benne, látnánk, hogy ottan vannak ilyen aránytalanságok, ugye, amik mikor lejönnek a földművelésre, a termelőhöz, akkor következménye van neki. Kiderül, hogy ez nem olyan szép, mint látszik, ugye.
Nem néz olyan jól ki, mint ahogy az a papíron le van írva. Egy rövid kis kitérő csak az egyik kérdésen, ugye a preferencia szavazat kapcsán. Itt ugye sokan azt kritizálják, hogy ez főleg a vidéknek tudna ártani. Lesz esetleg, vagy milyen megoldás lehetne jó, hogy például azért vidék is valahogy akkor ne legyen leszavazva, úgymond a nagy urbánus központoktól, ez régiókkal, vagy mivel lehetne megoldani?
Hát ugye ezt át kellene tanulmányozni, most ugye látjuk már a referendum után is, hogy támogatottsága van, és valamilyen ilyen irányba kell megoldani a választójogi törvényt, hogy az emberek tudjanak szavazni konkrét jelöltre, akire szeretnének. Most ugye persze, igen, és most éppen a napokban, vagy most olvastam egy ilyen tanulmányt, vagy földolgozást, most az aktuális választások után, hogy hol szereztek az emberek legtöbb preferens szavazatot, szóval azok kaptak a legtöbbet, akik helyben ismertek, de van már országos ismeretségük is. Prebericsre gondolva, például, vagy pedig a Jóvéva, ugye már ő Velenyebe teljesen tarolt, ahova hol lakik, ugye honos, és mert országosan is ismert, és a szóval, ők szóval azok az emberek, akik országos ismeretséget szereztek, és helyben is értékelik a munkájukat. Illetve, hogy a lokálpatrióta módon szavaznak az emberek, hogy legyen a mi emberünk ott. Mert ugye ez is
ez a kis lokálpatriotizmus mindenkiben.
Igen. Úgyhogy valamilyen meg kellene találni azt a rendszert, hogy a preferens szavazat éljen, és hogy jó jelölt legyen, ugye? Most, hogyha le lesz szavazva, akkor a preferencia nem ér semmit, hogyha az én szavazatom nem oda megy, akinek gondoltam.
Igen.
Na lassan, hogy azért vége fele érünk majd a műsorhoz, úgyhogy azért még megemlítjük Magyarországot, mert ott is azért történtek érdekes események, és hát ugye a Fidesz-KDNP nyert, 11 mandátumot szereztek, ami mondhatnánk, hogy jó. Sőt, 44,9%, csomó párt van, aki ezért bármit meg tudna tenni. Viszont a Fidesznek a legrosszabb eredmény az Európa Parlamenti választásokon. Második helyen jött ugye a Tisza párt, ami nagyjából két hónapja alakult, 29,53%-kal, tehát majdnem 30%, és ugye ott van még a Mi Hazánk, akik szintén szereztek például egy mandátumot, és ha már beszéltünk arról, hogy jobb, bal, tehát Magyarország, hogy nagyjából 83% az jobb oldalra szavazott. És mennyire lepett meg benneteket a Tisza feltörése?
Hát őszintén ugye senki nem igazán mert volna rájuk sok nagy tétet rakni, szerintem, viszont azért azok a felmérések, amik készültek a választások előtt, azért mutatták nagyjából, hogy valamilyen meglepetés lesz. Ennek csak a kérdés az volt, hogy mekkora. Szerintem amúgy jelen pillanatban ez a 7 mandátumuk az Európai Parlamentben, ez kimagaslóan jó. Tehát hozzájuk képest, tehát önmagukhoz képest jó. Főleg, hogyha azt nézzük, és nem is a Fidesszel kéne őket most összehasonlítani, hanem talán az ellenzéki pártokkal, ahol viszont ugye veszítettek.
Tehát általában onnan is, ahogy mutatják az eredmények, onnan vették el a legtöbb. Például a Momentum, csak hogy egyet említsük.
Igen, a Momentum, de az mellett azért a DK-MSZP is jobban szerepelt ezelőtt 5 éve, úgyhogy én azt hiszem, hogy a Fidesz ezt a 40% körüli arányát ezt hozta. Tehát ezt hozta, ami kb. Várható volt tőlük. A Tisza, jó, tudod valamit lopni a Tisza tőlük is, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, de inkább talán az ellenzéki oldal volt az, amiből jobban tudott csipegetni.
Igen, most ezekkel választásokkal kiderült vajon, hogy a Tisza egy komoly erőt ugye képvisel Magyarországon, 7 parlamenti képvisel az nem kevés, ugye, és most a következő 2 év a választásokig fogja megmutatni, hogy a párt, illetve ez a mozgalom mit stabil marad, és mit tud kihozni magából. Azért támogatottsága van a társadalomban, hát jó, ugye, mert képvisel egy erőt, ugye?
Most ugye a kérdése a Tisza...
Egyébként csak egy emberről szól.
Igen, ezt akartam
még
mondani.
Valójában egy mozgalom.
Igen. Nincs mögötte még ugye mechanizmus, és szerintem azért fontos az, hogy ha ők komolyan gondolják ezt 2 év múlva, akkor nekik fel kell építeni azt a mechanizmust, hogy ők ott legyenek a legkisebb zalai falutól a legnagyobb fővárosi önkormányzatig mindenhol, és ezt nem lehet egy emberre építeni. Lehet egy ember ennek a idézőjelben brandnek az arca, egy ilyen arculati arc. Hát,
mondjuk Fidesznél igen, is van azért de, hogy, igen,
persze,
egy kimagas.
Persze, de hogyha megnézzük azt, hogy Magyar Péter mellett senki nem jutott szóhoz a Tisza párton belül. Ennek szerintem meg lehet az az oka is, hogy lehet, hogy annyira jól tudja most, hogyha ezt Magyar Péter vagy valaki más áll a háttérben, aki ezt tudja jól stratégiában fölépíteni, hogy nem biztos, hogy mindig mindenkit oda lehet engedni, nem biztos, hogy mindenki azt tudja mondani, mondani, ami nekünk jó, ezért lehet, hogy ők most arra mennek rá, hogy 2 éven belül megtalálják azokat az embereket, akikre ugye fölépítik az egész idézőjelben a saját pártjukat. Jelen pillanatban ez 1 ember. 7 ember kijut az Európai Parlamentbe, de tudjuk azt, hogy az Európai Parlament viszonylag messze van, és azok az emberek, akik néha elmennek, el is tűnnek a helyi országos politikai palettáról. Tehát nagyon sokszor megtörténik az, hogy aki oda kimegy, az úgy eltűnik, aztán akkor 5 év múlva a választásokra megint megjelenik, hogy akkor szavaz rám, de hogy őszintén nem jelentenek az a 7 ember most Magyar Péterre, a belső mechanizmusára nem jelent veszélyt, elmentek oda. Polgármester jelöltet nem nagyon állítottak sehol, se kivéve ugye 3-at Budapesten, ahol kötelező volt a közgyűlési induláshoz. Úgyhogy lényegében ez még egy 1 emberes történet, hogy ebből mi lesz, azt szerintem az elkövetkező 2 év fogja eldönteni.
Hát valószínű van egy stáb mögötte, ugye, mert egyedül nem tudta volna ezeket megszervezni, ezeket az eseményeket, amit úgy szervezett, ugye folyamatosan most a választások előtt, úgyhogy egy stáb valószínű van mögötte, és van valószínű elképzelés is. Most a szerintem már ismétel magam, de ez a következő 2 év meg fogja mutatni, hogy mennyire stabil is, mennyire van támogatottsága, és milyen politikát fog folytatni.
Meg hát, hogy azért nagyjából 2 hónapon belül nagyon felépíteni egy teljes csapatot, hogy közismert legyen mindenki, azért az, hogy nehéz.
Még a közösségi média korában is.
Egyébként olvastam egy olyan elemzést, miszerint ezek az eredmények talán egy kicsit azt is mutatják, hogy a Fidesz kényelmesedett, tehát, hogy, mert ugye ezzel mindig jön a kétharmad, meg választásokon mindig jól szerepelnek, viszont most jött egy Magyar Péter, egy Tiszapárt, aki viszont, amit említettünk, hogy valahogy akar. Tehát, hogy benne látszik, és ő ment. Tehát faluról falulra ment mindenhova. Lehet, hogy ez is közrejátszott akkor?
Hát szerintem biztos, hogy mindegyik szervezet, nem is csak politikai, de bármilyen szervezetről beszélünk, egy idő után a saját rendszerébe belefárad. Most az, hogy ugye azért itt elindult a mozgósítás, azért Orbán Viktor az elmúlt néhány hétben aktívan kivette a részét a kampányból, azért nem lehet azt mondani, hogy ők nem próbáltak meg mindent, de úgy tűnik, hogy most jött Magyar Péter, aki a saját személyiségével, hozzáállásával, retorikával többet ki tudott hozni ebből a választásból, mint például a Fidesz. Viszont ugye a Fidesznek, ami a javára fog szólni 4 év, 5 év múlva is, az pont az, hogy nekik megvan az a mechanizmusok, hogy ők azért ezt a számot nagyon erősen tudják hozni. És vannak olyan politikusaik, akik azért túlmutatnak a saját szavazóbázison. De most 2 példát mondok, ugye nem messze Balagy Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, illetve Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mind a 2 70% fölötti eredményt hozott. Tehát az azt jelenti, hogy ők megszólították a 40% Fideszt, plusz az mellé egy erős 30%-ot máshonnét is. Tehát jó politikával, jó személyiséggel még mindig nem lefutottak ezek a körök. Úgyhogy itt ez nagyon érdekes lesz, hogy ugye Magyar Péter is mi lesz vele az elkövetkező 2 évben. Nem utolsó sorban azért Budapesten fog ő most hangsúlyosan az ő pártja jelen lenni, ahol ugye a közgyűlésben neki van 10 mandátuma, a Fidesznek 10, Karácsony Gergelynek meg vagy a Fidesz, vagy a Tisza pártra szüksége lesz valamilyen formában.
Ők lesznek, akik majd dönthetnek akkor. Ha már megemlítettük a fővárost, most tényleg röviden, mert kifutunk az időből, azért 300 szavazat volt körülbelül a különbség. Sokáig ugye Vitézi vezetett, és akkor az utolsó percek, utolsó fél órában Karácsony Gergely tudott előzni. Számítottatok arra, hogy ilyen szoros lesz?
Valójában nem követtem olyan tüzetesen a budapesti polgármesteri választást. Tudtam, hogy 2 jelölt van, igen, testvérváros. Hasonlíthatjuk is egymást, ugye?
Igen, abszolút.
Tudtam, hogy 2 miután visszalépett a Fidesz jelöltje valójában, hogy szoros lesz a küzdelem, de ennyire viszont nem számítottam, hogy, mert valójában ez ebből a massza szavazatból ez hajszálni, ugye, hogy így mondhatjuk, ugye?
Abszolút.
Úgyhogy mit mondjuk, szerencsém múlott?
Talán az is.
Én amúgy meglepő...
Ezzel minden szavazat számít.
Én amúgy kicsit nem erre számítottam, amikor ugye Szentkirály Alexandra visszalépett, és a Fidesz nyilvánosan Vitézi mellett tette le a voksát. Én akkor azt hittem, hogy a Vitézit támogatók kivonulnak mögülle, ez nem történt meg. Viszont, hogyha a teljes budapesti választásokat nézzük, ugye az önkormányzati vagy a közgyűlést, akkor azt vehetjük észre, hogy Karácsony Gergely kapott kevés szavazatot ahhoz képest, hogy mennyire idézőjelben nem fideszes ugye Budapest. Úgyhogy lényegében szerintem volt ebben egy kis a Karácsony munkájának egy kis kritika, ez a szoros eredmény.
Ez valószínű, hogy így van, ugye, mert a Budapest ugye köztudottan nem Fidesz támogató, hiszen máshogyan szavaznak ugye a fővárosban, majd szavaztak eddig is, most ugye a jelöltjük sok szavazatot kapott.
Hát meg kíváncsian várjuk,
pontra jelölt, akkor, azt mondom, igen.
Hogy hogy veszi majd akkor ő esetleg a jeleket, minden esetre nehez lesz majd, mert ugye azért változott a testületnek az összeállása is. Hát kifutottunk az időből, köszönöm szépen, hát még sok mindenről lehetett volna beszélni, kicsit így most a felszínt kapargattuk, de hallgassák továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót, és olvassák a Népújságot. Köszönöm szépen a felelős szerkesztőknek, hogy itt voltak, Király Veszelés Jutkának és Bisznyek Attilának. Jó rádiózást kívánunk továbbra is.
Köszönöm a meghívást, viszontlátásra.
Viszontlátásra.